Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kálmán Peregrin Ferences rendi szerzetes Pasaréti plébános. A beszélgetést felvételről hallják a rádióban. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Karácsonyi műsor ez. Hol van a karácsony helye az egyházban belül?
Amikor az egyház élete elindult, vagy a tanítványok élete, akkor elsősorban a húsvét állt az egyház életének a középpontjában. Az a mű, ami igazából megdöbbentette a tanítványi közösséget, hogy Isten mi mindent tesz az emberért, lemegy a halál országába, és utána megajándékozza, meghívja az embert is a föltámadásra. De nem sokkal ezután már az idők teljességeként említi Szent Pál apostol azt, amikor Jézus megszületik erre a világra, vagyis ahogy megdöbbentek a megváltás, a halál, a feltámadás misztériumától, utána megdöbbentek attól is, és legalább olyan fontosnak tartották, hogy az Isten emberré lett, akit addig végtelenül távolinak hittek és gondoltak, aki fölülmúlja az időt, fölülmúlja az időleges világot, az az Isten, az a végtelen Isten egy gyenge emberré lesz, és magához öleli a véges embert az ő végtelen szeretetébe. Ezzel az egyház szemléletében és az apostoli közösség szemléletében a Krisztus kereszthalála és föltámadása és Jézusnak a megtestesülése, vagyis az embersége, az szorosan és elválaszthatatlanul összekapcsolódott, és mintegy két súlypont lett a jézusi műben, Isten és ember kapcsolatában.
Azt nehéz lehetett megemészteni? Van egyáltalán valami adat vagy emlék arról, hogy az Isten emberré testesül meg?
Manapság azért Jézusnak a történelmi történetiségét nem szokás megkérdőjelezni, vagy kritika alá vonni. Itt ugye, amit már Szent Pál is említ, hogy abban a korban az Isten az távoli volt, hatalmas volt, a zsidóságon kívül nagyon-nagyon féltek tőle, és még sorolhatnánk tovább. És Pál mondja is, hogy a pogányoknak ez és a zsidóknak is egyaránt ez lehetetlen és esztelenségnek tűnik, hogy az az Isten, aki mindenek fölött áll, az emberré legyen, véges emberré legyen. De ugye Szent Ambrus azt tanítja, hogy Isten nem halhat meg, hanem örökké él, és ahhoz, hogy a halál országába belépjen, az szükséges az, hogy ő emberré legyen, emberségében eljusson a halál világába, és így vigye el az istenségét oda a halál országába, hiszen Jézusról azt valljuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember, nem egy büntetésből emberré lett félisten, mint a mitológiákban, nem egy megistenült, megdicsőült ember, mint ahogy ma sokan gondolkodnak róla, hanem hogy az Isten fia szeretetből fölveszi az emberi természetet. És ennek van egy alapvető üzenete az emberség számára is, hogy az egész világ és maga az emberség is, az nem egy átok, az nem egy rossz, nem egy negatív életmód, hanem az emberség az Istenre hangolt, az képes befogadni az emberi mi volt, az emberi lét, az Istennek a világát, hogy az emberség jó, jó embernek lenni.
Szeretetből veszi föl az emberi természetet. Miért teszi ezt? Benne van a persze a kérdésben válasz, szeretetből. De mi oka lehetett rá?
Ugye a keresztény gondolkodás úgy beszél Istenről, mint aki szüntelen önajándékozás. És az önajándékozás lényege, hogy mindig adni akarja magát. Ugye, amikor Szent Háromságról beszélünk, erről a képekben megjelenített kapcsolatrendszerről, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Mindegyik a másiktól kapja a létének az alapját. Ugye apaság, atyaság nem létezik gyermek fiú nélkül, fiúság nem létezik atyaság nélkül. Önmagukat ajándékozzák egymásnak, ez az önajándékozás, ez maga a Szentlélek, ez a szeretet kapocs, ezért beszélünk Szent Háromságról, hogy az Istenségük közös, de a személyes létük az idézőjelbe téve önálló. Szüntelen ajándékozzák magukat. És ez az önajándékozás, ez állandóan túlcsordul. És ennek a túlcsorduló szeretetnek a következménye a világ teremtése, és a fiú megtestesülése, az Atya, mint a Szent Háromság egyisten, mint egy meg akarja ajándékozni önmagával az embert, és maga indul az elveszett embernek a keresésére. Ebben különbözik például a kereszténység a többi vallástól, hogy a többi vallásban az ember keresi elsősorban az Istent, próbál vele kapcsolatot teremteni. A kereszténységben maga az Isten jön el az emberért, fordított az irány, elsőbsége van az Isten ember keresésének, az ember Isten keresésével szemben. És a megtestesülésnek, a Jézus emberré válásának, az Isten fia emberré válásának, ez talán a legnagyobb üzenete, hogy eljött értünk.
Miért olyan fontos a szeretet? Mert ez benne van az egyik kiadványukban is. Szeretlek, köszönöm, bocsánat. Miért olyan fontos a szeretet képessége, vagy tulajdonsága?
Amikor Szent János apostol megpróbálja meghatározni az Istent, akkor azt mondja, hogy Isten a szeretet. Hogy ez a legmeghatározóbb, legtömörebben összefoglalható lényege Istennek. Amiről az előbb próbáltam szólni, hogy nem önközpontú, hanem önmagát odaajándékozó. Ez mozgatja a Szent Háromság belső életét, Istennek a belső világát. Ez minden oka. És János tovább megy, és azt mondja utána, hogy amit a szemünkkel láttunk, a fülünkkel hallottunk, a kezünkkel tapintottunk, az élet igéje megjelent. Hogy Isten elérhetővé, megismerhetővé, láthatóvá, tapinthatóvá tette magát Krisztusban. A feltámadt Krisztus ugye majd mondja is Tamásnak, hogy érintsd meg a sebeimet, hogy megérinthesd fizikálisan annak a szeretetnek az emlékét, amit érted, vettem magamra. Isten létének, Isten önazonosságának az ember számára megismert lényege a szeretet. Gondoljunk csak abba, hogy ilyenkor karácsonykor megajándékozzuk egymást. Miért? Azért, mert mi magunk is megajándékozottak vagyunk. Isten megajándékozott bennünket önmagával, és ezért válunk képessé arra, hogy mi is ajándékot tudjunk adni másnak, és egy jó ajándékban mindig önmagunkat is adjuk, nem csak egy materiális tárgyat keresünk, hogy legyen valami, hanem abban szeretnénk önmagunkat kifejezni, a szeretetünket kifejezni a másik iránt. Jézus Krisztus is egy ilyen ajándék az ember számára. Isten szeretné benne önmagát kifejezni, elmondani, kibeszélni, önmagával megajándékozni bennünket.
Nem kopott túl sokat az ajándékozás lényege, szeretet lényege a világi életben? Mert hát ugye mindannyian látjuk, hogy sokan akkor is ajándékozunk, hogyha a szeretet érzését csak kevéssé érezzük magunkban, de a szokás ereje visz minket az ajándékozásban.
Biztos, és ahogy az életnek minden területén, ezekre érdemes reflektálni, önkontrollt gyakorolni. Egy nagyon jó példát láttam éppen egy gazdag családban, ahol megállapodtak abban, hogy egy minimális összegért ajándékozzák egymást, és ami a között, amit addig ajándékként adtak anyagilag egymásnak, ami a között és a mostani ajándék között van különbözőség, azt például összeadja a család, és valami jótékony célra, vagy valami hitéleti célra fordítják. Ezzel is kifejezik azt, hogy az ajándék nem önmagáért van, hanem azért, hogy benne valamiképpen a másiknak elébe siessek, és hogy ezzel is akarják mintegy kontrollálni azt, amire kereskedelem és más egyéb ma elég erősen rámegy, hogy minél többet vásároljunk, minél nagyobb összegben, stb. És hogy eközben azért nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi az igazi szükség. Lehet, hogy a nagy ajándéknál sokkal nagyobb szüksége van mondjuk egy gyereknek arra, hogy beszélgessen vele az apja, anyja, vagy egyáltalán egy házaspárnak arra, hogy egymásra több időt szálljanak, ami valószínűleg sokkal több erőfeszítést jelent, mint mondjuk megvenni egy nagy ajándékot.
Interneten bekattintani az elektronikus áruházba, úgyis házhoz hozzák, és le van tudva a dolog vele.
Igen, például.
Van-e valami
már hasznos dolog ez is.
Aha, nagyon. Van-e valami módszer arra, hogy az ember föltérképezze, hogy a szeretteinek mire van a legnagyobb szüksége? Hogy kell ehhez hozzáállni? Nyilván kérdezni nagyon egyszerű, csak nem mindig érkezik őszinte válasz rá. Azt nem fogja mondani nekem, hogy apa, szeretném, ha többet lennél velem.
Amit így a híveknek szoktam javasolni, az az, hogy üljenek be egy templomban, és például vegyék végig a legközelebbi szeretteiknek az arcát, az élettörténetét, az életét. És idézzék maguk elé ezt az arcot, és lássák maguk előtt Krisztust is, próbálják átgondolni a jó és rossz tulajdonságaikat ezeknek a rokonaiknak, próbálják átgondolni azokat a kimondott vagy kimondatlan szavakat, gesztusokat, amelyeken keresztül őket jobban megismerhetik az Isten fényében. Ugye Szent Ferenc azt kérdezi, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Azt hiszem, hogy nagyon nagy igazsága van ebből a szempontból is a II. Vatikáni zsinatnak, amikor azt mondja, hogy az egyik dokumentumában, hogy az ember csak Isten felől érthető meg igazán. És Szent Ferenc éppen erre mutat rá, hogy nem azt kérdezi, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy te, hanem azt kérdezi, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én. Megismerni Istent, és Istenben megismerhetjük a másik embert. Isten színe előtt, imádságban, vagy ha nem vallásos valaki, csak szálljon arra időt karácsony előtt, vagy egy kis elvonultságban, azt gondolja át az elmúlt évnek az emlékezetes eseményei, a jó-rossz események kapcsán is, hogy mire van a másiknak igazán szüksége. Hogy mit üzen a másiknak a mostani életmódja.
Párbeszédre, beszélgetésre van szükség? A másikkal? Vagy azt csináljuk a pszichológusnál meg csoportterápián?
Hát valószínűleg a pszichológus meg a csoportterápia azért van, mint egy pótolva azt, ami a családban hiányzik. Vagy alapvető emberi közösségekben hiányzik, akinek rendezett a családi életek körülményei, kiegyensúlyozottak a kapcsolatai, annak nem kell csoportterápiára és pszichológushoz mennie. Tehát egy olyan szükséget pótol, amit alapvetően az emberi közösségnek kellene megadnia egymás számára. És itt a beszélgetés, kommunikáció, hogy ezek divatos szakkifejezések, vagy már-már szlogenné vált történetek és fogalmak. Hát biztos, hogy kevés ember tud őszintén és bizalommal beszélni, beszélgetni és meghallgatni. Elsősorban ahhoz, hogy beszélni és beszélgetni lehessen, a bizalom építésére van szükség minden emberi közösségben, hogy a másik megmerjen nyílni, hogy tudja azt, hogy nem korumpálják azt, amit mond, hogy tudja azt, hogy meghallgatásra talál, és a másik, ami talán nagyon-nagyon fontos, azt nem mondja ki, de azért alapvetően minden ember számít rá, hogy azzal, ahogy válaszolunk neki, ne kiszolgáljuk őt, vagy a sebeit nyalogassuk, hanem tudjuk vezetni abban, hogy több legyen, hogy kiteljesedjen, még ha ez sokszor fájdalmas is.
A fájdalom az abban nyilvánul meg, hogy az ember látja, vagy beláttatják vele a saját hibáit, hogy mit csinált rosszul. Az ember nem szeret dolgokat rosszul csinálni, csak jól.
Igen, hát úgy meg vagyunk győződve arról, hogy bocsánat, a szlogánért, de azt hiszem az egyik aluljáróban volt egy ilyen fölírás, hogy itt mindenki hülye, csak én vagyok helikopter.
Nagyon sokan gondoljuk ezt magunkról.
Igen, sokan gondoljuk ezt így, és éppen ezért nagyon sokunknak van, és mindenkinek szüksége van arra, hogy legyen olyan embere, aki azt mondja neki, hogy nem vagy helikopter. Tehát megint a János evangéliumra utalnék, arra a bénára, aki ott ül a vízpartján, és oda megy hozzá Jézus, és azt mondja neki a beteg, hogy nincs emberem, aki levigyen, amikor fölkavarodik a víz, és éppen ezért nem érem el a gyógyulást. Azt látni, hogy nagyon sokaknak nincs embere, és ezért nem érik el a gyógyulást.
Akiknek nincs embere, azok mit csináljanak?
Keressenek embert, és persze ezt így könnyű mondani. Azt hiszem, hogy itt jelenik meg annak fontossága, hogy maga az egyház egy olyan közösség legyen, ahol azokat az embereket, akiknek nincs emberük, be tudják fogadni. És azok az emberek, akik úgy érzik, hogy lehet, hogy sok embertől vannak körülvéve, de mégis egyedül vannak, azok az egyházban, az életüknek ezen a területén mindenképpen otthonra találjanak. Ha megnézzük a 8 boldogságot, amit ugye az apostoli egyház lejegyez Jézus tanításából, akkor ott azt mondják, hogy azt mondja a 8 boldogság, hogy boldogok az éhezők, a szomjúhozók, az üldözöttek, a nélkülözők, de hát miért boldogok ők? Hát ez nem jelent boldogságot. Azért boldogok, mert az egyházban az éhezésre orvoslást, a szomjazásra italt, az üldözöttségre befogadást találnak. Tehát, hogy az egyház az, aki boldoggá teszi őket, úgymond. És az az egyház, amelyik abban az időben, amikor ezt lejegyzik, maga is üldöztetés szenved. Nem szűnik meg odaállni ezek mellé, az emberek mellé. Tehát itt az egyháznak a társadalomban egy nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy ahogy a mestert üldözték, ahogy a mesternek, Jézusnak az élete nem volt egyszerű és problémamentes, úgy az egyház miközben azt tapasztalja, hogy sokféle gonddal és problémával küzd, részben a jelenlegi helyzete, részben a saját hibái miatt, nem mondjon le arról, hogy megőrizze ezt a nyitottságot, hogy képes legyen észrevenni azt, hogy hogyan kell úgy berendezkednie a társadalommal való kapcsolatában, hogy valóban ezek az emberek, akik úgy érzik, hogy nincs emberük, azok meg tudják fogni a kezét, és legyen bátorságuk oda térni, és segítséget kérni tőle.
Amikor turistaként külföldön járok, könnyű belépni egy templomba, mert tudom a viselkedési szabályokat, rendesen fölöltözöm, nem csattogtatom bent a fényképezőgépet, nem üvöltözöm. De amikor nem turistaként akarok menni egy templomba, mert a közösséghez akarok tartozni, mert úgy érzem, hogy arra van szükségem, akkor mit kell tennem, miféle viselkedési szabályokat kell betartanom, mert az már nem olyan könnyű.
Igen, hát talán az első az, hogy nem a viselkedési szabályokra kellene koncentrálni.
De az ember szeret jól viselkedni.
Szeret jól viselkedni, igen. ha ilyen, tehát ahogy egy párkapcsolatban is azt látni, hogy szép, óvatosan, normális esetben óvatosan közeledik egymáshoz egy összeismerkedni akaró férfi és nő, úgy valószínűleg az egyházzal való kapcsolatban is ez szépen kivitelezhető kell, vagy kellene, hogy legyen. Tehát például akkor bemenni egy templomba, amikor kevesen vannak, vagy nyitott a templom, és nincs ott senki. És egy kicsit ott lenni, megérezni, megélni azt, hogy maga az épület, a templomnak a szentsége, az mit hordoz. Egy kicsit személyesen megérintődni ettől, befogadni ezt. És az, ez a megérintettség, ez már egyfajta otthonosságot ad azután, hogyha már többen is vannak, vagy egy mise alkalmával akár sokan vannak. Azután lehet, hogy nem feltétlenül a nagy közösségi rendezvényeket kell keresni, ahol feszélyezve érzi magát az ember, hanem ha van egy olyan pap, vagy az egyházközségben olyan tag, akivel erről először el lehet beszélgetni, segítséget lehet kérni, akkor vele fölvenni a kapcsolatot. Régen is az egyházban mindig voltak kezesek, ugye ebből alakult ki a keresztszülőség, akik bevezették, hitelt vállaltak a hit iránt érdeklődőért, tehát, hogy nem ajtóstól rontottak az emberek az egyház közösségébe, hanem vállalták azt az utat, hogy őket bevezessék. Tehát vagy a helyet megkeresni és átérezni, és a hely szellemétől segítséget kérni, úgyhogy engedem megérinteni magam, vagy pedig egy olyan ismerősömet megkeresni, akiről tudom, hogy hívő ember, és megpróbálni segítséget kérni tőle, vagy jó esetben az adott templomnak a papjaival úgy szóba állni, és ezzel a kéréssel odaállni, hogy segítsenek, mert emberre van szükségem.
Az világos különbség érzésben, amikor valakit a hit, és nem a templom monumentalitása és szépsége, meg az egésznek a milliója érint meg?
A szépség az isteni erény, és a szépség ragadja meg nagyon sokszor az embernek a szívét arra, hogy utána megnyissa az értelmét is Istenre. Ezért olyan fontos a szépség a templomainkban és a rendezettség, mert a templom az mindig, ahogy a Zsoltáros is mondja, a mennyországnak a kapuja. A templom világa az mindig a menny világát akarja éreztetni velünk, ahová hazavár bennünket az Isten. Tehát a szépség az képes az emberi szívet megragadni, a szépség a szépségtől való megérintettség az mindig a hitnek az első lépése, amely által nyitottá válunk Isten világára, és nyilván ugyanakkor pedig tovább kell haladni ezen az úton, nem elég ennél megállni, hogy csupán művészeti értéket látunk mondjuk egy templomban, hiszen amögött a művészeti érték éppen azért jött létre, mert amögött egy teológiai tartalom, vagyis egy Istenről elmondott bizonyosság, hitvallás áll.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kálmán Peregrin Ferences rendi szerzetes, Pasaréti plébános az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.